Eredményes élettalálkozó 2014. szeptember 5-e. Jó vagyok. Igen. Jó, halott.
Igen, akkor külön szeretettel köszöntjük azokat is, akik felvételről néznek vagy hallgatnak minket, és persze nagyon sok szeretettel minket, akik itt vagyunk. És kívánjuk, hogy egyszer esetleg te is látogass meg minket, bár ez nem kényszer, csak lehetőség, de amikor jössz, fogunk neked örülni. És abban is hiszünk, hogy meg fogsz tapasztalni valami különlegeset, igaz? Tehát azért van különbség a között, amikor felvételről hallgatjuk meg ezt a találkozót, és a között, amikor itt vagyunk élőben. Igen, igen. Tehát, hogy konzervmenü helyett frissen főtt étel. Tényleg megtörténik az, hogy a mindenható megtiszteli, hogy itt vagy. És egy külön, nem is tudom, egy külön befektetése, egy külön szolgálata, egy külön üzenete van feléd. Ugye te simán fogja és megfordítja az egész üzenetet miattad. Ugye te, én jövök, tervezek itt valamit, hogy erről meg arról fogok beszélni, erre eljössz, és minden felborul. Egyébként felborul akkor is, ha nem jössz el, mert Isten látja azt a pillanatot, amikor rákattintasz arra a linkre, klik, az volt a végzeted. És pontosan ismeri azt a néhány percet, néhány órát, amikor te először találkozol az ő üzenetével. És azt az üzenetet, amit most hallasz, azt ő készítette neked. Az, hogy történetesen én, meg az Ernő, meg a Pepsi mondjuk el, mit számít, kik vagyunk mi? Ugye te már állhatna itt egy mikrofon is. Vagy mi ez, nem mikrofon, hanem hangszóró, egy megafon, vagy egy kő. Vagy egy szamár. Óvatosan, óvatosan. Értem a célzást, de nem szeretem. Jól van, viccelődtök velem, amit lehet, és méltányos is. És tudom, nem rám gondoltatok a szamárral, hanem egy bibliai példát akartatok felhozni. Csak, hogy van ez, hogyha ha itt fáj, meg itt fáj, meg itt fáj, akkor mi a baj? El van törve az ujjam. Úgyhogy nem veletek van a baj, hanem velem, de erről már évek óta próbálok győzködni titeket, csak nem hiszitek el. Nagyon jobb lesz, ha átadom a mikrofont Ernőnek, és lehet, hogy az lesz a legjobb, ha imádkozni is ő fog. Hallgassátok szeretettel.
Köszönöm szépen, Sanyi. És hogyha konkrétabban kellene azt mondanom, hogy miért szeretnék köszönetet mondani, akkor nagyon nehéz helyzetben lennék, mert nagyon sok mindenért. És persze nem csak Sanyinak egyenesen, hanem Istennek. Nagyon különleges, ami történik velünk. Úgyhogy mindjárt imádkozunk, csak nem, imádkozzunk mégis előbb. Az jobb lesz. Drága Úrunk, köszönjük a gondolataidat. Te gondolataid nélkül valójában mindenki csak azt gondolná, amit kedve tartja, és ez eléggé rémületes. És ha körbenézünk a világban, akkor valójában látjuk, hogy ez mit eredményez. Amikor nincs egy mércénk, nincs valami, amihez vissza lehetne menni mindig újra és újra, amihez mérni lehetne az életünket. És nagyon fontos, hogy megvan nekünk a Biblia, köszönjük, hogy elküldted nekünk. Köszönjük, hogy adtál tanítókat, Sanyit, Pásztor Kendét, szerte a világon, hű embereket. Köszönjük a gyülekezetet. És először hallgatod, akkor csak most érted, imádkozom. Lehet, hogy gondolsz dolgokat a gyülekezetről, kereszténységről, a Biblia Istenéről, vagy nem tudod, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Imádkozom, érted, hogy megtaláld az igazságot, Isten keres téged. Kérlek, Uram, hogy áld meg mindazokat, akik hallgatják, akik még nem ismernek téged, és minket is, akik itt vagyunk a helyszínen. Te drága nevedben, Jézus. Amen. Hatalmas zavar van a világban. nem csak most így volt ez a történelem egész ideje alatt. És valójában Pál jut az eszembe, amikor olvasom, hogy Athénba ment apostolok cselekedeteiben, Athénba az Areopágoszra. Mai napig is megtalálható ez a hely, ez egy ilyen kis magaslat, és annak idején nagyon ráértek filozófusok, akik ezt a gondolkodás művészetét emelték fel, és azt csinálták, hogy itt ezen a helyen újabb és újabb gondolatokra vadásztak. És mindenkit elkaptak, aki valami újat tudott nekik mondani. És aztán mi tagadás Pál igencsak újat mondott így a görög kultúrkörben, hogy van egy Isten, az ismeretlen Isten, akiről ti is tudtok, és én azt hirdetem. És valójában az Areopágosz az eszméknek volt a nagy piaca. És végül is a mostani világ is ilyen, igaz? Olyan, mintha kihúzták volna a lábunk alól a talajt, vagy így tudod, megrántod az asztalterítőt, csak ott nem maradnak ott az edények, hanem minden borul le, vagy a szőnyeget kihúzod a lábam alól. Pont olyan a világ. A Arany János, nem tudom miért, Arany Jánosnak az egyik sora jutott eszembe reggel, amikor olvasgattam a Bibliát pluszban. A Toldi estejében a haldokló Toldi Miklós ágyán ül Lajos király, ami sosem történt meg, de jó hangzik. És azt mondja Lajos király Toldinak, hogy változik a világ, gyengül, ami erős, és erős lesz, ami gyenge volt azelőtt. És a világ mitagadás tényleg változik. Azt látjuk, hogy politikai rendszerek, és majd mindjárt mire akarok kiukadni, politikai rendszerek jönnek és mennek, és váltják egymást, aztán ugye a kultúrák és az erkölcsről alkotott képünk újra és újra változásokon megy keresztül. Egyszer diktatúrában élünk, aztán demokráciában, aztán királyságban, aztán köztársaságban, és aztán tudom is én, hogy miben, tudod. Ezeknek az egyvelege, és aztán csak nézzük, hogy ahogy változik a kultúra, úgy kell nekünk is hozzáidomulni. De a mi egyik legnagyobb vágyunk az állandóság utáni vágy. És nem csak azzal kapcsolatban, hogy nem szeretnénk meghalni, hanem azzal kapcsolatban is, hogy mit gondolunk a világról. Hogy van bennünk egy belső mérce, egy törvény, amit sokszor és sokféleképpen szeretnénk tagadni, de ennek ellenére nagyon masszívan és letagadhatatlanul ott van bennünk, és csak szól hozzánk, és mindig vagy azt mondja, hogy ez rendben van, vagy pedig azt, hogy elszúrtad, ahogy Sanyi szokta mondani. És nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy minden kultúra megpróbálja úgy berendezni körülöttünk a világot, hogy a belső mércénk, ami vádol minket, az megpróbálja elhallgattatni. Hogy megpróbáljunk egy önigazolást szerezni, hogy mégsem ennek a belső mércének, mondjuk ki, a lelkiismeretünknek kellene megfelelnünk. És mindig vannak kis mencsvárak. És hogy csinálja a világ? És azt hiszem, hogy ez egy fontos gondolat. Felemel tekintéllyel ellátott embereket, akik azt mondják, hogy ne viccelj, hát a házasságtörés az nem is nagy probléma. És mindez szépen becsomagolva, akár rádióműsorban, most hallhatta az egyik ismert rádió, eléggé felháborodtam. Nem hallgattam a rádiót, de olvastam az interneten, hogy mi történt. És aztán visszahallgattam az adásnak a részletét. Ismert és tekintéllyel bíró műsorvezetők azon poénkodtak, hogy egy lányt megerőszakoltak egy gólyatáborban. Ezen poénkodtak, és valójában úgy állították be az erőszakot, hogy ez egy természetes dolog, és valójában ez nem probléma. És most tüntetni fognak a rádió előtt. Tudod, mit kell gondolnom az életről? Van egy abszolút viszonyítási pontom, ahova visszamehetek, és azt mondhatom, hogy a rádióriporter, aki milliók előtt beszél, az téved, és az egy gazember. Tudod, mondhatom ezt. Oké, nem mondhatom, mert nem ítélhetem meg, de megítélhetem, amit tett, hogy az nincs rendben, amit ő mondott. És aztán tudod, itt van nekünk a Biblia. És nem kell azon gondolkodnom, hála Istennek, hogy az adott politikai rendszer az rendben van-e, hogy a riporter, amit mondott a nemi erőszakról, az rendben van-e, hogy hogyan kell viszonyulnom a homoszexualitásra, nem szoktunk erről beszélni, most ez jutott eszembe, hogyan kell viszonyulnom egy barátsághoz, egy baráti kapcsolathoz, Ez ki fogja megmondani? Ez a rendszer, amiben élek, mondjuk a humanizmus, bár most már nem humanista rendszerben élünk, hanem posztmodern rendszerben. Az azt jelenti, hogy mindenkinek igaza lehet. Nincsenek alapok, nincsenek alapjaink. És elvették az alapokat, és aztán szeretnék megmondani nekünk, hogy hogyan éljünk, hogy hogyan gondolkodjunk. És hogyha én azt mondom, hogy nekem van egy abszolút erkölcsi mércém, és ez az egyik a lelkiismeretem, és a másik pedig a szentírás, akkor azt mondják, hogy te idejét múlt vagy, te régi módi vagy, te intoleráns vagy, te kirekesztő vagy, és szégyeld magad, tudod, te szégyeld magad, te, aki figyelmeztetsz minket a romlottságunkra, te, aki rámutatsz arra, hogy ez a világ a bűnben veszteget, te szégyeld magad. Létrehoztuk a statisztikai etikát, amiről Sanyi beszél, hogy ha kellően van egy kellően nagy csoport, aki azt mondja, hogy a homoszexualitás az rendben van, akkor te maradj csöndben, mert a nagy tömegnek van igaza. Egy csomó mindent mondhatnék, de hála Istennek, hogy Márk 13.31-ben azt mondja Jézus, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Tudod, ez egy abszolút mérce, és én azt mondom, hogy nincs rendben a homoszexualitás, nincs rendben, ha megerőszakolnak egy nőt. Tudod, nincs rendben, hogyha ellenem ész a lelkiismeretednek, bár élhetsz bármilyen világrendszerben. És hogyha azt gondolod, hogy ez elítélő ránk nézve, hogyha azt gondolod, hogy a mi szabadságunk abból fakad, hogy bármit gondolhatunk, hogy ellene mehetünk a lelkiismeretünknek, hogy fölöttünk nincsen senki, akkor azt mondom, hogy ez egy rabszolgasság. Nincs kiút belőle. Te csak reménytelenül megyek, hogy Peti mondja, a biztos bizonytalanság érzésében. Tudod, de hogyha megvan a Biblia, akkor biztos bizonyossággal járhatunk a biztos bizonytalanságban, és lehet egy meggyőződésem is, azt mondhatom, hogy én szabad vagyok. És Jakab 1.17, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság atyától száll alá, és itt jön a lényeg. Kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. És ez olyan jó, tudod, hogy nem változott semmi. A bűn, az 2000 éve is bűn volt. Attól független, hogy a római birodalomban a homoszexualitás elfogadott dolog volt, attól független, az sosem volt rendben. És egyébként csak megjegyzem, hogy a római birodalom ezért esett darabjaira. Azért nem a külső ellenség pusztította el, az már csak egy következmény volt, de egy belső erkölcsi összeomláson ment keresztül. A bűn pontosan bűn volt 2000 évvel ezelőtt is. A kapcsolataink éppen úgy tönkrementek 2000 évvel ezelőtt is, hogyha nem bibliai alapokon működtek. A világról alkotott képen pontosan annyira téves volt 2000 éve, hogyha nem bibliai alapokon szemléltem. És még mindig elkárhoztam 2000 évvel ezelőtt, hogyha nem a kegyelemben bíztam, vagy Krisztus előtt, hogyha nem hallgattam a lelkiismeretemnek a hangjára a római levélben. Tudod, a dolgok mindig ugyanazok voltak, csak Sátán a világrendszerben mindig megpróbálta átformálni a gondolkodásunkat, és megsemmisíteni azt a képességünket, hogy hallgassunk a lelkiismeretünk hangjára. És ez annyira fontos, hogy van egy állandóság az életünkben, egy nagyon erős vonal, amihez mindig újra visszamehetek. Hallok egy hírt, egy híres ember így él, megnézem a Bibliát, elolvasom, mit mond erről, és azt mondom, hogy te tévedsz. Látom, hogy híres vagy, 10 millió követnek, de te tévedsz. Tudod, honnan tudom? Mert az abszolút mérce ezt mondta nekem, az írott ige. És aztán ott van az írott ige mögött az élő ige, akivel van egy kapcsolatunk. Ott van a lelkiismeretünk, a Biblia, a Szent Szellem. Tudod, és egy komplett kijelentés a világról, hogy amiről beszéltem múlt héten, a teljes képet látjuk. És aztán ez a mérce határozza meg az én életemet. És ebben van örömem, mert látom, hogy nem kell elkövetnem azokat a dolgokat, amikben ott vesztegeltem, mielőtt találkoztam volna az írással. Látom a bukásaimat, látom a hiába valóságokat, látom a rengeteg embert, aki megpróbálja tagadni az erkölcsi mércét, és aztán látom az életét, hogy hová megy. És van egy örömem, hogy nem kell ebben járnom, és van egy örömem, hogy szólhatok neki, hogy hé, van itt egy abszolútum, gyere, nézzük meg, csak szeretnék segíteni. Nem fog fájni. Tudod, csak nem fog fájni, jó lesz. Úgyhogy jó, hogy ebben járhatunk, és csak nagyon hálás vagyok Sanyinak, hogy prédikál és tanít nekünk így hétről hétre. Köszönöm a barátságodat, és szeretném átadni a szót. Ennyi volt az én gondolatom.
Mennyei atyánk, csak arra kérünk, hogy egy csodálatos módon egy valódi, természetfeletti módon adj most egy üzenetet mindenkinek, aki hallja, adj életet, azt az életet, amit mindannyian álmodunk, sóvárgunk, és amit olyan nehezen találunk, arra kérünk, hogy most, az elkövetkező órában adj nekünk életet. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Egy nagyon merész elhatározással álltam ide, és ez az, hogy a Biblia üzenetének, és ezzel együtt az élet értelmének, az életünk alapjának a vizsgálatát akarnám megtenni. Unom a felszínességet, unom a jelentéktelen üzenetet, unom a semmit mondó üzenetet. Nem mintha itt azt hallanátok bárkitől is, Pásztor Kendétől, vagy Ernőtől, vagy Pepsitől, vagy bármelyikünktől, de a világunk tele van vele, ahogy Ernő beszélt róla, hogy annyi jó ötlet van, annyi ideológia, annyi elképzelés, annyi hatás, amely megpróbálja elfordítani a gondolkodásomat, annyi hatás, ami torzít, és sokat tanítottunk erről régen, hogy a valóságnak a te szempontodból van két oldala. Az objektív, amit a legtöbben nem ismerünk, mert helyette azt ismerjük, amit mi képzelünk az objektív, a valóban létező valóságról, és ez a mi szubjektív valóságunk. De ez nem egyenlő azzal, ami tényleg van. Ez nem egyenlő a lét legmélyebb igazságával. Ez egy kép a fejedben. Egy kép, amely valamilyen mértékben torzít. És amilyen mértékben torzít ez a kép, akkor a szívásban élsz. Bocsánat. De ez a lényeg. Az életed olyan mértékben van tele szükségtelen szenvedéssel, szükségtelen feszültséggel, amilyen mértékben az elképzelésed a valóságról, és nyilván annak legvégső meghatározójáról, Istenről, olyan mértékben szenvedsz az életedben szükségtelenül. És ne hidd, hogy az ördög, Sanyi, miről beszélsz? Okay. Ha most hallgatsz először ilyen üzenetet, nem őrültünk meg, és nem fogunk ördögöt űzni, de az biztos észrevetted, hogy amögött a rendszer mögött, amit a világ képvisel, amögött a kommunikáció mögött, amit a médiák, és igazából a kultúránk, a politika, az iskoláztatási rendszerünk, a felső oktatás, és minden sugároz, van egy óriási egységesség. Nem lehetsz annyira naív, hogy azt gondolod, hogy ez magától olyan. Van egy nagyon komoly szervezettség amögött, ami veled történik. Egy szervezettség, amelynek célja, eszközei, hatása, rövid, közép és hosszú távú stratégiája van. Ne gondold, hogy ez a szervezettség megelégszik azzal, hogy rávegyen téged arra, hogy cigizz, vagy pletykálkodj, vagy paráználkodj. Paráználkodj! Hányan vagytok itt paráznák? Hányan vagytok itt olyanok, akik megsértettétek Isten szent törvényét? Az ördög nagyon szeretné, ha az igazságról való üzenetet leegyszerűsítenénk erre a borzasztóan felszínes szintre. Hogy rávegyük a te agyadat arra, hogy azt gondold, hogy a lényege az életnek az, hogy jó vagy-e vagy sem, valamilyen mérce szerint. Hogy értem, ez a legnagyobb csalás, a legnagyobb becsapás az egész világon. Ádám nem az erkölcstelenség fájáról evett. Arról evett? Az erkölcstelenség fájáról evett?
Nem.
Nem, miről evett? A jó és rossz tudásának a fájáról, ami azt jelenti, hogy ahogy evett arról, olyan lett, mint Isten. Ezt Isten sose cáfolta meg. Jónak és rossznak ismerője az lett, aki Istentől függetlenül tudott ítélni, megállapítani valóságot és valótlant, igazat és hamisat, helyeset és helytelent, és létrejött az önigazság, létrejött a szubjektív valóság, az elképzelés arról, ami van a valóság helyett. És innentől az ördög. És az agyam megy, ahova a szél fújja. És tudod, mi a legcsodálatosabb? Ha nem látom, hogy mi az életnek a lényege, akkor úgy bevisz a málnásba, hogy akár hívő emberként életem végéig nem keveredek ki onnan. Hány olyan csodálatos hívő közösség van, gyülekezetek, ahol emberek megkötözöttségben élnek, ahol szenvednek, ahol a kereszténység egy teher a hátukon, ahol megízlelték a Isten fenséges mi voltát, a csodát, és közben azt tapasztalják meg, hogy az élet élhetetlen, hogy ők nem bírják, hogy talán valaki más, hogy persze a prédikátor, ő tökéletes, de én egy parázna vagyok, de én nem vagyok szent ember, de én, és gyakorlatilag az élet forrásánál szomjaznak. És nem csoda, hogy Jézusnak a nagy ünnepen ezt kellett kiáltani, hogy minden szomjazó jöjjön én hozzám, és igyon az élet vizéből. Azaz, ne viccelj, Jézus, normális vagy? Ez a nagy zsidó ünnep, itt vannak a vakok vezetői, itt vannak a szentek, itt vannak a vallásosak, itt van a... Mi az, hogy aki szomjazik? Hát itt lakott jól mindenki. Itt találták meg az élet beteljesedését. Ők azok, akik a titkok tudói, és szomjaztak. És Jézus nem tévedett. Jézus az egyetlen igaz üzenetet mondta, hogy ti mind tévelyektek, mind szomjaztok. A lényeget vétettétek el, csak a lényeget, és gyertek én hozzám. És figyeljetek, az egyik fő csalás, hogy az ördög rá akar venni arra, hogy jó legyél a jó és rossz tudásának a rossz oldalán. Ettem arról a fáról, ettem a gyümölcsből, és meghaltam. Elszakadtam Istentől. Ez a probléma. A többi ennek a problémának csak a gyümölcse. Csakot idézőjelbe teszem, de csak a gyümölcse. Ég egy piros lámpa a fejemben, mi, és én valahogy el akarom oltani, mi, ja, meg dudál is megy, kürt van a másik oldalon, piros lámpa, kürt, mi, és próbálom valahogy letakarni valamivel, hogy ne világítsom, mert bedugni, mert mi, ezt csinálja állandóan, és zsákot húzok a fejemre, zoknit dugok a hangszóróba, és harcolok, hogy a vészjel elhallgasson. Vétkes vagyok. Parázna, tolvaj, pletykálkodó, és ez baj, olyan baj, mint amikor levágok egy darabot az ujjamból. Céltévesztés. De ez a probléma? Igen, mert már csak 9 ujjam maradt, és minden nap levágok egyet. Mi lesz a 11. napon? Úgy értem, persze, hogy baj, de ez a végső gond, ez a probléma? Hogy sziréna van a fejemen, és víjog? A hangszóró? És csak le kéne szerelni valahogy, csak le kéne takarni, csak meg kéne találni a módját, hogy ne hallja senki? Vagy esetleg meg kéne kérdezni, hogy miért villog, és miért villog? És az ördög azt mondja, hogy légy jó ember, légy erkölcsös, légy szent. Nincs benne a Bibliában, hogy legyél szent. Nincs benne, benne van? Benne van. Legyél szent. Szent vagy? Hát, hogyha ez alatt azt érted, hogy nem, akkor nem vagyok. És az ördög azt mondja, Isten ott van messze. És biztos látod őt, egy nagy felemelt mutatói. És nem is fölfelé mutat, hanem egyenesen rád. Összehúzott szemöldök, szúrós szem. És azt várja tőled, hogy megjavulj. És te Istentől távol, halottan, a jó és rossz tudásának a rossz oldaláról menj át a jó oldalára. Király. Már nem vagyok parázna. Már nem vagyok tolvaj. Már nincsenek rossz gondolataim sem. Nagyon fegyelmezem magam. És nem nagyon élek, mert ha élni próbálok, akkor ezekből rögtön kiesek. De azt látom, hogy sokkal jobb vagyok, mint te, mint te, mint te, mint te, mint te. És hogyha szeretnétek, elmondom nektek, hogy juthatok ti is oda, ahol én vagyok. De Sanyi, hol vagy? Hát, már jó vagyok. De hol vagy jó? Hát itt. De hol van az az itt? Hát a halálban. A halálban. Istentől távol. Értitek ezt? Micsoda csapda? Az erkölcsi tanítás, a legtöbb vallásos tanítás azzal veri át az embert, hogy nem beszél a szellemi halálról, az Istentől való elszakadtságról, és arról, hogy az élet lényege visszakerülni Istenhez, az élet lényege megismerni Istent, és ő vele egy élő, valós kapcsolatban lenni, és ebből a kapcsolatból élni, hanem arról beszél, hogy legyél jó. Mert bár, ha kapcsolatban élek Istennel, ha visszatalálok hozzá, akkor a vele való kapcsolat megtermi gyümölcsként rajtam, a jóságnak valamilyen mértékét a megfelelő időben, egy tapasztalati megszentelődésben, egy járásban, ahogy évekig járok Istennel, nyomot hagy rajtam, és tényleg nem vagyok már parázna, és tényleg nem hazudok, és tényleg megváltoztam, de nem vagyok bűntelen, és nem vagyok tökéletes, hanem egy kapcsolatban élek. 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 Az élet lényege az élet. Az élet. És nem tudod elképzelni, hogy ezt az életet milyen gyorsan elvágom én a szubjektív elképzelésemmel. Mert az élet a kapcsolat Istennel, hogy vele járok, hogy olyannak ismerem őt, amilyen ő tényleg, hogy látom a dicsőségét, és elolvadok, amikor ezt látom, hogy lenyűgöz az a gyönyörűség, ami Isten, a nagyszerűsége, a hatalma, a szentsége, az irgalma, a kegyelme, a jósága, hogy egyszerűen nem is hiszem el, egy tündérmese vált valóra. Ez nem lehet igaz, ez annyira a csodálatos Isten, az én Istenem, és az ő neve kimondhatatlan, fantasztikus. És aztán azt mondom, hoho, fantasztikus lehetsz a Péternek, mert ő jó, de én nem vagyok jó, mert tegnap azon kaptam magam, hogy olyat gondoltam, amiről nem is gondoltam volna, hogy gondolok olyat. De én azt gondoltam, de még úgy gondoltam, hogy úgy még nem gondoltam semmit. Hogy értem, te most biztos elítélsz engem, és már egy picit kiléptem az életből. De Uram, én nagyon szeretnék neked tetszeni, és kérlek, ne üss agyon, és tudom, nem is ütsz agyon, mert megígérted, hogy nem fogsz, de még most összekapom magam, jó? Nem sokat fogok vezekelni, csak egy kicsit, rendben? És hátrálok kifelé. Az életből, a halálba. És az ördög üzenete ez, nincs is ilyen, hogy élet és halál, hanem jó van és rossz, és te legyél jó. És megtart egy meddő küzdelemben, a halál oldalán, ahol önerőből semmi esélyed nincs rá, hogy megjavulj, lehetetlen. Róma 7 azt mondja, hogy az a törvény van benned, hogy bár az elméddel akarhatod a jót, de a testeddel nem tudod végrehajtani. Lehetetlen, képtelenség. Egyetem ez a legmélyebb bibliai igazság, hogy az ember képtelen betartani a törvényt. Hogy a törvényből csak a bűn felismerése származik, csak az származik belőle, hogy rájössz, hogy nem vagy elég jó. A törvény tudod mire jó? Csak a sziréna szerepét tölti be. Azt mondja, hogy valami baj van. És mi a baj? Az, hogy halott vagy. Halott vagy. Halott vagy. Bűnös, igen, de az csak a halott vagy. És ha az életedet azzal töltöd, hogy holtan megpróbálsz jó halott lenni, te vagy a legnagyobb marha az egész világon. És ne vedd ezt ítéletnek, mert szerintem 100 keresztényből 99 ezt csinálja. És én belefáradtam. Elég. De Sanyi, te erről beszéltél 10 éve is. De ugyanabban a szélben élek, amiben te... Hogy értem, a világ folyamatosan, a vallás folyamatosan, minden azt üzeni, hogy nyiss egy hamis frontot. Lépj ki az életből, és nyiss egy hamis frontot. És a legegyszerűbb, a legkönnyebben velünk megetethető üzenet ez az erkölcs üzenete. Légy jó. És ezt mindig benyeljük, ez hihetetlen, ez mindig működik. És elhagyom Istent. Nem hagyom el, nem lettem buddhista. Csak azt mondom, Uram, csak egy kicsit vezeklek, jó? Csak egy kicsit, hogy tessem neked, csak egy kicsit, jó? Nem lesz nagy vezeklés, egy kicsit, jó? És aztán jövök vissza, megint fogok imádkozni. Most is imádkozom, mert veled beszélek, csak rosszul érzem magam. És látom, hogy egyre jobban húzódik, össze szemöldököd, szóval most mennék, jó? És egy kicsit vezeklek, kicsit összeszedem magam, aztán jövök vissza. Ez a halál. Ez a halál. Ez a halál. Hát meghalok. Minden nap meghalok. Én ölöm meg magam. Azzal, hogy újra meg újra egy rossz frontot nyitok. Azt a frontot, ahol én jó akarok lenni. Miközben lehetetlen, hogy megjavítsam önmagam. És miközben már megbékéltettem, és megigazítottam. Isten igazságát megkaptam, és annyira jó vagyok, hogy jobb nem lehetek. Ezt érted? Amikor azt mondom, hogy csak egy kicsit vezeklek, szemen köpöm Istent, és azt mondom, hogy amit csináltál, az semmi. A semmi. Most mondom ki, hogy amit csináltál, az semmi. Nem igazítottál meg, nem tisztítottál meg, nem raktál rendbe, ez nem igaz. Majd én egy kicsit vezetlek, egy kicsit majd megjavulok, és akkor majd tetszeni fogok neked. És a háttérben tapsolnak, kis szarvas lények patával. Azt mondják, yeah, mondjad csak, kire legyél jó. Ehelyett ott kéne ülnöm az én atyám ölében, és azt mondani, hogy figyelj, tök igazad volt. Én teljesen gáz vagyok. Egyetem, tudom, hogy erről győzködsz már 20 éve. Most kezdem lassan elhinni, hogy teljesen gáz vagyok. Úgy értem, tényleg. Nem viszitek el. Teljesen. Úgy értem. Totál. De szeretve vagyok. De megigazítottam. De tökéletessé lettem téve, nem én, hanem Isten tette meg. Gondolj bele, ha az ő egész váltságműve, az emberi történelem legnagyobb eseménye, az, amit ő tett, a bevégzett munka, a tökéletes, a teljes, nem lehet hozzátenni és nem lehet elvenni, ennek vagyok én az alanya, ennek vagyok a remek műve. És pont azért vagyok nagyszerű minta rá, hogy Isten mit tett, mert annyira gáz vagyok. Ezt érted? Mert annyira gáz vagyok. Hogy de nézd meg ezt a fickót. Hát ha látnád az életét, elhánynád magad. Hú, mi lehet az a mi életében? Hát mi az, ami a tiédben? Hát ha tiédet látnánk, akkor is elhánynánk magunkat. Ugye szépen kisimítva, tudod, azt, ami ott van a gyökerében, azt az igazi, tudod, nem azt, amit mutatsz, mert mutatni egész jól megtanultuk már, hisz ebben a harcban vagyunk egész életünkben, hogy halottan a rosszból átlépjünk a jóba. Ezt baromi jól csináljuk. Mindannyiotokról elhinném, ahogy itt ültök, hogy szentek vagytok, de a Bibliában olvastam, hogy nem azok vagytok. Azok vagytok, de nem azok. Tehát jók nem vagytok, azt tuti. Teljesen gázok vagytok. De és amennyire te teljesen gáz vagy, annyira teljesen bevégzett Isten munkája. Ezt érted? Ott kéne ülnöm az Atya ölében, és azt mondani, hogy teljesen igazad van. Én teljesen gáz vagyok. És alig hiszem el, hogy te mit tettél. Alig hiszem el, hogy mekkora dolog, amit tettél. Hogy értem, engem elfogadtál, végleg, engem tisztára mostál, végleg, engem jogilag, törvény alapján, teljesen helyénvalóan megigazítottál, befogadtál, visszafordíthatatlanul a tiéd lettem. Szabadíts meg engem ebből a halálra ítélt testből, szabadíts meg, kérlek, a gyarlóságaimból, szabadíts meg a bugyut a gondolataimtól, a szubjektív elképzeléseimtől, szabadíts meg. És tudod ki az egyetlen, aki meg tud szabadítani? A te szeretett atyád, ahogy ott ülsz az ölében. Amikor leszállsz az öléből, és intesz neki, hogy majd egy kicsit vezetlek, és itt rendbe hozom magam, az a halál. És ezt a halált csak egy valaki akarja, az ördög. Ez a világrendszer, minden üzenete erről szól. Légy öngyilkos. Nem fizikailag, szellemileg. Tagadd meg a kegyelmet, tagadd meg a bevégzett munkát. Az elmédben ne engedd, hogy a teljes következetességével végleg átmosson téged, és megőrizzen ő benne. Megőrizzen Jézus Krisztusban, a vele való kapcsolatban. Hanem, hogy kilépj belőle újra meg újra. Elragadtattam magam, sajnálom. Nem akartam ezt így elmondani nektek, hanem szerettem volna elolvasni rómaiakhoz írt levelet visszafelé. Nem mondatról mondatra visszafelé, hanem a 10. fejezet után a 9., a 9. után a 8., a 8. után a 7., és megdöbbensz. Mi az üzenet? Hogy értem, megdöbbentő. Figyeljetek, ez az üzenet, amit elmondtam. Hogy értem, amit ismertek. Oké. A Biblia üzenete egy zárt üzenet. Nem lehet hozzátenni, és nem lehet elvenni. Az egész egybeértelmezendő. De ha azt lehet mondani, hogy vajon van-e olyan rész a Bibliában, amely önmagában is a zárt rendszerben egy további zárt rendszer, amely úgymond a magját képviseli aztán az egésznek, amely nincs ellentmondásban az egésszel, de összefoglalja azt, akkor az a római levél. A római levél önmagában az első 10 fejezetben, de mehetünk tovább is, teljesen mindegy, csak ott témát vált, de mondjuk azt az első 10 fejezetben olyan kijelentéseket tesz, amelyek az antitézis logikai elve alapján egy zárt rendszert hoznak létre. Nincs belőle kiút. Nem tudsz kilépni abból, amit az előbb elmondtam, anélkül, hogy magát a római levelet, amit az első fejezetben, a másodikban, a harmadikban mondott, ne kelljen meghazudtolnod azzal, amit a 10. vagy bármelyik másikban mondott. Egy olyan kijelentés, amely definiálja az élet lényegét. És a 10-től való visszafelé olvasásnak csak annyi a lényege, és annyi a szerepe, hogy a megszokottságunkból kivegyen. Mert ugye szeretjük úgy olvasni a Bibliát, hogy a szubjektív, előre meglévő elképzelésünket vetítjük bele amit olvasunk. A Biblia olvasásnak a legnagyobb erénye az, amikor képes vagy objektíven olvasni. Úgy olvasni, mintha még sose láttad volna. Mint hogyha most látnád ezeket a szavakat először, és most próbálnád értelmezni először, hogy mit akar mondani, és nem az, hogy tudom én, hogy mit akar mondani, mert 10-szer olvasom, már unom is, hogy olvasni kell. Miért nem lehet egy másik könyvet olvasni, mindig ugyanezt olvasom, mert tudom, mi van ideírva, hát minek olvassam újra. Na ez a halál. Olvasd úgy, hogy ezt sose olvastad. És engedd meg a szavaknak, hogy a jelentésüket most képezzék le először az agyadban. És olyan dolgokat fogsz látni, amiket... Ez hihetetlen. Ez ide van írva. Ez biztos, ezt valahol biztos megborítja. Nem itt alátámasztja. Nem itt megalapozza. Nem itt előre vetíti. Ebből nincs kiút. Ebből nincs kiút. És az üzenet, a legdicsőségesebb üzenet, ami csak létezik a világon, a legdicsőségesebb üzenet, Isten teljhatalmának, nagyszerűségének, dicsőségének az üzenete, amely téged és engem, bűnös embert, nyomorult, teljesen gáz, bűnös embert megmentett. Ne nyiss soha többé hamis frontot. Harcold a hitnemes harcát. Ami semmi más, mint hogy vigyázol arra, hogy az agyadat el ne fújja egy szél. És megmaradj abban a meggyőződésben, abban a gondolatiságban, amit ez a levél, és aztán, ha továbbolvasod, az egész Biblia jelent, hogy elvégeztetett, és ha ő veled, kicsoda ellened, és semmi sem választhat el Isten szeretetétől, semmi, semmi, nem állsz le az öléből, kérlek, ne vezekelj, kérlek, ne engedj meg gondolati játékokat, ahol elkezded magad ítélgetni. Igen, a bűn, bűn, igen, létezik a szeretet, és létezik az, ami nem szeretet. Létezik a valóság, és létezik a valóságtól való elszakadás. De ennek a megítélése, és ennek a rendberakása nem volt, nem az, és azt gondolom, hogy soha nem is lesz a te feladatod. Ez Isten munkája. A te feladatod a hit. A hit pedig a valósággal való összhang, az igazsággal való egyetértés. Hogy olvasom, és azt mondom, hogy ámen. Hogy olvasom, és megengedem, hogy átmossa a lelkemet. És a lelkem egy új viszonyítási pontot találjon, egy új viszonyítási rendszert, aminek a gyökere ez, hogy Isten velem van. Ő váltott meg engem, ő vásárolt meg engem, ő akart engem, az övé vagyok, ő szeret, ő gondoskodik, ő nevel engem, ha kell, megfenyít, ha kell, bármit megtesz, rendben vagyok, ő vele rendben vagyok. A világ nem ellenem van, a világ igen, de a valóság, úgy értem, a végső urával nem ellenem van, hanem velem. És ez nem teszi jogossá a homoszexualitást, mondtam én ezt egy szóval is. De ha valaki homoszexuális, és megpróbál tőle megszabadulni halottan, megjóslom a kudarcát. És ha sikerül neki, mi hasznod belőle? Ugyanúgy halott vagy? Jó, egy páran majd megveregetik a válladat, na végre rájöttél, hogy mi a helyes. És előttük fogsz állni az utolsó ítéletkor? Csak Isten előtt fogsz állni. És őt elsősorban az érdekli, hogy élsz-e. Mert ha elfogadod Jézus Krisztus, mint a megváltódat, hitáltal, kegyelemből, nem cselekedetekből, hanem egyszerűen, mint egy ajándékot, akkor fölülhetsz az ölébe, és ő majd megtisztít téged. Mikor? Amikor akarja. Hogyan? Ahogy akarja. Mi közöm hozzá? De az üzenet, az új szövetség üzenete nem az, hogy légy jó, hanem az, hogy élj. És ha egyszer élsz, akkor élj az életed szerint. Nem bátorít egy ellentmondásra, ahol ott ülök az atya ölében, aki szeret engem, és én szívom magamba a szeretetet, és aztán a Biblia esetleg arra bátorítana, hogy a szeretettel ellentétes gyümölcsöket teremjek. Nincs ilyen diszharmónia a Bibliában. Arra bátorít, hogy a szeretettel összhangban lévő gyümölcsöket teremjek. Ez teljesen normális, de attól még nem a gyümölcs a gyökér, hanem a gyökér a gyökér. Az élet az élet. És ha Isten életét élem, akkor azokat a gyümölcsöket fogom megteremni, amik az ő életéből jönnek. És mivel fogok dicsekedni? Mivel fogok dicsekedni? Mivel? 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 Semmivel! Ha csak nem az Úrral. Súg nekem, Attila. Az Úrral dicsekedhetek. De magamon azt látom, hogy figyelj, én egyre gázabb vagyok. Én egyre gázabb vagyok. Csodálkoztam ezen, amikor új hívő voltam, 20 éve, 25 éve keresztény tanítók Amerikából jöttek, és mondták, és újra meg újra mondták, hogy figyelj, a régi bűnös természet nem lesz jobb. nem tudod megjavítani. Sőt, igazából egyre rosszabb lesz. Mondtam, milyen aranyosak. Mondom, milyen aranyosak, bátorítani akarnak. Ezért szigorúbbak magukkal, mint amennyire kellene. Azt most 20 év kereszténység utána egyetértek. A régi bűnös természet nem lett jobb. De nem is stagnált, rosszabb lett. A mai régi természetem rosszabb, mint a 20 évvel ezelőtti. Te kit érdekel? Ugye te meghalt, megfeszítetted Krisztussal együtt. És én élek. Ott ülök az Atya ölében. És dicsérem a bevégzett munkáját, dicsérem a jellemét, dicsérem azt, ami és aki ő, és a hit harcát harcolom, mert az én lelkiismeretem is mondaná azt, mász le az ölébe, te szégyentelen, mit gondoltál az előbb? Nem gondoltad azt? Te gondoltad, mász le az ölébe, hogy mersz Isten jelenlétében lenni egy ilyen gondolattal a fejedben, gyerünk, mász le onnan! Jó, jó, már megyek. Nem ismered ezt a hangot? Nem hallottad ezt a hangot? Nem hallod minden nap? Nincs ott mindenütt? És a hit harcát harcolom. És a hit azt mondja, hogy nem állsz le az öléből. Nem állsz le, ez egy csapda. Persze, nem ezt mondja, hogy nincs egy se, aki keresné, Róma 3, nem a teljes romlottságról beszél. Nem azt mondja Róma 7-ben Pál, hogy bár a jót akarom tenni, de azt találom, hogy csak a rosszat teszem. Nem azt mondja, hogy ebből csak Krisztus szabadíthat meg. Nem azt mondja, hogy pont ez a kísértés. Úgyhogy maradok az ölében. És azt mondom, hogy Uram, belül egy hang azt mondja, hogy menekülj. De én tudom, hogy te mit mondtál, és maradok, és segíts, és töltsd be, és ha akarod, tisztíts meg, ha akarod, vedd el a gondolatokat, ha akarod, akkor csinálj velem, amit akarsz, én a tiéd vagyok, és nem megyek. És csak dicsérem a bevégzett munkát, és csak ámulok Isten jellemén, a hatalmán, a nagyságán. Hihetetlen. Isten. Soha többet ne nyiss hamis frontot. Soha többet ne kezdj egy holt cselekedetbe. Hagyd abba, halál a vége. A lelkiismereted, a belső vallásos vágyad, az örül neki. Haj, végre csináltam valami jót, végre megbedegethetem a vállamost. Ma összeszedtem magam. Ma jó napom volt. Ugye, Istenem? És Isten talán ezt fogja a fejét, ezt nem értem, ezt egyszerűen 20 éve magyarázom neki, 20 éve, 20 bánatos éve, és minden nap ugyanonnan kezdjük, Mit csináljak? Ügyes voltál, de kit érdekel? Kit érdekel, hogy te mit csinálsz? Egy dolog érdekel, hogy én kellek-e neked? Kellek-e neked? Kérdezi Isten. És értitek, hogy túlzok, amikor élesen fogalmazok? Mert persze, hogy érdekli, hogy mit csinálok. Nézd csak, apu, vágom le az ujjamat! Persze, hogy érdekli! De nem ez az élet lényege, nem ez az élet magja, nem erre készülök. Nézd, apa! Beteljesedtem! Egy ujjamat sem vágtam le! Király! Egy ujjadat se vágtad le, ámulatos, micsoda csúcs teljesítmény. Te gondolod, hogy erről beszélünk? Valami mélyebbről beszélünk, az életről, szeretetről, jellemről, tartalomról, természetességről, könnyedségről, valamiről, ami én vagyok benned, és csak folyik, és van, és te megtanultál benne járni, és nem szakadsz el tőlem újra meg újra, hogy csinálj valami lehetetlent, amely az élettől elszűnt, mint amikor egy szőlővesző le akarja metszeni magát, hogy szebb szőlőt teremjen. Elmebeteg. Éj, ez a lényeg, a földi kiképzés lényege az élet, hogy nem állsz le az öléből, és ennek meg lesz minden gyümölcse, lesz szőlő, lesz alma, lesz mindenféle gyümölcs, lesz nem levágott új, lesz minden, de nehogy le akard arra egyszerűsíteni, hogy nézd meg, rossz voltam, és most már jó vagyok. Kit érdekel, amikor halott vagy, amikor vezeklesz, amikor lemásztál az ölemből, és messziről integetsz? Hát nem fogjuk elolvasni a 10 fejezetet, mert belelkesedtem. De elmondtam, amit mond a 10 fejezet. Elolvassuk jövő héten. Ha? Akarjátok? Olvassátok el otthon, ezt csúrta nekem Éva. És lehet, hogy elkezdjük most együtt is. Tíztől vissza egyig. Fejezetenként. Tehát mindig a fejezetet előről, tehát nem sátánisták vagyunk, akik visszafelé olvassák a szavakat, hanem csak azt csináljuk, hogy megengedjük, hogy az üzenet a súlyával fordítva rakódjon egymásra. És amikor itt az elején elkezdjük olvasni, akkor még nem is olyan megdöbbentő, mert ezt értjük. De hogy közeledsz a háromhoz, a kettőhöz, és az egyhez, na akkor döbbensz le, hogy a leborult minden, basszus, pont ezt mondta, hát ezt mondja. Azt hittem, hogy azt csak úgy ott mondja az elején. De hát nem, hát azt azért mondja, mert tudta, hogy azt fogja mondani utána. És hát most olvastam, hogy mit mondott utána. Ennek a fényében ez csak azt jelentheti, amiről most beszéltem. Ez az üzenet. Testvéreim, Róma 10:1. Én szívből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. És ez a zsidókról beszél. És előtte a 9-ben Pál beszél a fájdalmáról a zsidó nép miatt, és hogy kik az igazi izraeliták, és hogy megütköztek a zsidók, beleütköztek a megütközés kövébe, akiben ha hittek volna, akkor nem szégyenültek volna meg, de beleütköztek. És akkor ezután mondja, hogy de testvéreim, én szívből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Ó, hányunkra igaz ez? Hányunkra igaz ez, hogy aranyosak vagyunk, hogy igyekszünk, hogy ott állok, tudod, holtan, és mondom Istennek, hogy nézd meg, megmostam a kezemet, már nem saras. Legalábbis a tenyerem nem az. És buzgóság van bennem. Tehát tetszeni akarok Istennek. Nem egy nyomorult ember vagyok a világban valahol, hanem hívő. Még az is lehet, hogy újjászületett. Úgy értem, aki Jézus Krisztusban hit, mint a megváltójában. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Ha valamitől félnék életemben, akkor az ez, hogy itt vagyok a gólvonalban, a gólvonal előtt, és sose rugom be a gólt. Mindig megmaradok a saját elképzelésemnél, hogy van bennem buzgóság Isten iránt, de nem a helyes ismeret szerint. Hogy Isten igazságát fölcserélem a sajátomra. Hogy nem az övét akarom érvényesíteni, hanem a sajátomat. És ez rád hogyan érvényes? Úgy, ahogy a Bibliát olvasod. Hányszor olvasod úgy a Bibliát, hogy a lelkiismereted már megpecsételt téged, hogy ott van benned a bűntudat, hogy ott van benned az el nem fogadottságnak a sebe, egy rossz énkép, és büszke vagy, úgy értem, nem engeded ezt el, ragaszkodsz hozzá, és aztán olvasod a Bibliát, és mindezt belebetíted, és keresed az ítélő Istent, és keresed azt, aki majd visszaigazolja a te sebzett lelked üzenetét. És ez nem egy arrogáns büszkeség, ahol én jobban tudom, ezért nekem ne magyarázzon senki, hanem egy elveszett, sebzett embernek, de ugyanilyen módon való becsapottsága. És nem tudom, hogy milyen képletek léteznek itt még. Létezik az arrogáns, a büszke, hogy én tanulmányoztam a Bibliát már 20 éve, tudom, mi vagyom megírva. És lehet, hogy tényleg tudod. De az a pillanat, ahol már azt gondolod, hogy tudod, az a pillanat az, ahol már nem tanulsz többet. Az a pillanat az, ahol a következő mélység örökre távol maradt tőled. És ne adj Isten, lehet, hogy rosszul tudod. Ne adj Isten, lehet, hogy tévedtél. Ne adj Isten, lehet, hogy egy olyan vallásos közösségben nőttél föl, ahol egy eretnekséget szívtál magadba anyatejként. És a lelked olyan mélyen magába szívta, olyan mélyen elfogadta megkérdőjelezhetetlenül, hogy nem kérdőjelezted meg 20 év bibliaolvasás után, hanem 20 éven keresztül a te kis igazságodat igyekeztél érvényesíteni Isten igazságával szemben. Megtörténhet. Gondolod, hogy azok a zsidók, akikről beszél Pál, azok tegnap előtt lettek zsidók, és csak kezdők mégis azért szúrták el? Ezek rabbik voltak, úgy értem, farizeusok, akik úgy ismerték az igét, hogy ha átütötték a Bibliának az első oldalát, meg tudták mondani, hogy milyen szót ütött át az összes lapon utána. Úgy értem, vizuálisan ismerték az írásokat. De az üzenetüket nem. Ja, hát persze, ismerték, vissza tudták mondani, de akiről szólt a Biblia, azt megfeszítették. Mekkora bukás ez? Ez egy anekdota, nem tudom, hogy van pontosan, de elmondom. Nem anekdota, egy ilyen tanmese, hogy valaki keresi a bölcsek kövét. És te ismered, Péter, biztos, oké, okay. Bölcsek kövét keresi. És úgy lehet felismerni a bölcsek kövét, hogy amikor megfogod, meled. Te ismered. És a tengerek, biztos, hogy tengerparton van. És egy ember ráteszi az életét, és lehajol kőér, megfogja, hideg, bedobja, lehajol, megfogja, hideg, bedobja, lehajol, megfogja, hideg, bedobja, és ezt csinálja évről évre. Már 5 éve, 10 éve, 15 éve, 20 éve, 25 éve lehajol, megfogja, hideg, bedobja, lehajol, megfogja, hideg, bedobja, lehajol, megfogja, meleg, bedobja. A megszokás, egy gyilkos, és neked lehet egy gondolati megszokottságod az igével, ami beletesz ebbe a kategóriába, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. És ez a zsidókról beszél, a törvénytudókról, a farizeusokról. Pál itt épp inti őket, hogy fiúk, ugye nem azt mondja, hogy jaj, hát tök jók vagytok, csak egy picit tévedtek, hanem azt mondja, hogy totál elszúrtátok. Érzitek ebben? Azt mondja, hogy totál elszúrtátok? Azt mondja, hogy igen. Mert a törvény végcélja a Krisztus minden hívő megigazulására. Elég tömör, nem? Totál elszúrtátok. Miért? Mert nem látjátok a lényeget. És a lényeg az, hogy a törvény célja, az egész erkölcsi tanításnak, az egész erkölcsi magyarázatnak, és hogy van egy szabályrendszer, amely kimutatja, hogy mi a bűn és mi nem az. Ennek az egésznek a célja Isten szerint. Nem szerintünk, vagy vallásosok szerint találtuk egy kibúvót, és tudod, erre használjuk, de közben Isten persze, hogy az erkölcsi megjobbításra akarta használni. Nem. Isten szerint az a célja. Egyetlen célja. Hogy Krisztushoz vigyen minket, és minden hívő megigazuljon, mivel a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Krisztusra mutat, Krisztushoz vezet, és Krisztusban minden hívő, aki hisz, megigazul. Pont. Halottból élő lett. Ez a Biblia üzenetének a magja. Ha? Megvan? Megvan? Miért teszel ezután mégis úgy, mintha nem ez volna? Miért kezded holnap azt az elmebeteg gondolati harcot ismét, amit már 20 éve harcolsz? Jaj, nem vagyok elég jó, jaj, nem vagyok jó, ugye most nem tetszem neked? Értem, mit kérdezel, de a válasz az az, hogy de tetszel. Nem tudsz szebb lenni, mint amennyire szép vagy. Nem tudsz jobb lenni, mint amennyire jó vagy. Nem tudsz dicsőségesebb lenni, mint amennyire dicsőséges vagy. Nem tudsz jobban a remek művem lenni, amivel és akivel dicsekszem, mint amennyire az vagy. Mert ami vagy, az vagy, amivel én tettelek. És én dicsekedni csak azzal dicsekszem, amit én csináltam. És az, hogy te mit csinálsz, ehhez nem tesz hozzá, és nem vesz el. És már hallom a kérdést, ahogy a vallásos emberben felbuzog, akkor tegyük a rosszat, hogy a jó származzon belőle, majd oda jutunk. Mert ezt Pál is tudta, hogy megkérdezed. És egy pár fejezettel előbb erről beszél, de és ha menetekkel menjetek, itt fogom mindjárt én is befejezni, de kell, hogy értsd, hogy a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására, mert Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. A másik rendszerben, a törvényben az fog élni, aki cselekszi az igazságot, aki megcsinálja, amit a törvény követel. A hitből való igazság pedig így szól, és itt mondja el az evangéliumot másképp. Szembeállítja a kettőt. Nem azért, hogy azt mondja, hogy de mégiscsak cselekedned kell a törvényt ahhoz, hogy megigazulj, azt már fogjuk látni, hogy azt már tisztázta, hogy nem lehetséges. Nem mondd a szívedben, kimegy föl a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztus lehozza, mert nem kell lehozni Krisztust, és nem kell fölmennie a mennybe senkinek. Vagy kimegy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy a Krisztust a halálból felhozza, nem kell lemenned az alvilágba, senkinek nem kell lemenni az alvilágba, hogy Krisztus onnan felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk, és ugye ez az evangélium. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. És ugye ez egy zsidó nyelvtani forma, ahol megcseréli a két jelentést azért, hogy a szinoníma voltukat kiemelje. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, vallásos és nem vallásos, törvény ismerője és a törvény nem ismerő között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, amit megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. A kérdés az az, hogy halott vagy-e, vagy élsz. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az él, az üdvözül. Aki hisz ő benne, hogy Jézus Krisztus a Messiás, aki meghalt és feltámadt, annak örök élete van. Ez az üzenet lényege. A hit hallásból van. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Ez egy jogos kérdés. Ha nem tudok róla, ha nincs róla meggyőződésem, hogy hívjam segítségül? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Jogos, ha nincs információm valakiről, hogyan higgyek benne? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? Jogos, ha valahogy nem jön el hozzám az üzenet, akkor hogy tudnék róla? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Tehát hallom a megmenekülésem hírét, és hiszek. És Pál egyetlen egy dolog miatt aggódik, hogy sokan nem hisznek. És azt mondja, hogy a hit hallásból van. Nem cselekedetekből, hanem hallásból. Hallom az információt, hallom az igéből, hallom a prédikációból, ami összhangban van az igével, és megengedem, hogy egy új meggyőződést építsen belőlem. És ha a meggyőződés nincs ott, akkor nem erőlködök, hanem jobban hallok. Még több információ, még több összefüggés. Hagyom, hogy átmossa a lelkemet. Hagyom, hogy egy új valóságot építsen, hogy a szubjektív valóságomat átformálja olyanra, hogy egyre jobban hasonlítson az objektívre. Hogy összhangba hozzon azzal, ami van, aki Isten, amit ő csinált, ami az evangélium. A hit hallásból van, a hit sincs cselekedetekből. Ne, a hit nem az, hogy összeszorítod a fogadat, és olyan nagyon fogok hinni, azt bohóckodásnak hívják. Amikor tudod, hogy jön a vonat, és tudod, hogy jön a vonat, akkor nem összeszorítod a fogadat, ó, csak elhiggyem, hogy jön a vonat, simán fölállsz és lelépsz a sínről, mert jön a vonat. Úgy értem, akkor van baj, ha nem hiszed, hogy jön a vonat. De azt nem akarat erővel történik meg, hogy elhiszed, hanem több információval. Például odafordulsz, és látod, hogy jön a vonat. És a valóság olyan mélyen leképződik benned, hogy könnyű neki engedelmeskedni. Mert nem akarsz meghalni. Érted, amiről beszélek? A hit hallásból van. Több információnak kell bejutnia. A halál, amikor lemászol az atya öléből, az a baj, hogy vége a hallásnak. Mert már magamba vagyok, és csak én beszélek magamhoz. Hülyeséget. Az atya ölében pont az van rendben, aminek leginkább rendben kell lennie, mert Isten tanít engem, és mutatja meg, hogy ő tényleg hogy gondolja. És a hit hallásból van, és a hallás pedig létrehozza ezt a meggyőződést. De ez a hallás nem lehet másból, csak Krisztus beszédeiből, az igazság szavaiból. Mindjárt befejezem már csak három sorban. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre Elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette? Először is ezt mondja Mózes, titeket olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítalak meg. Ézsaiás pedig nyilván beszél, és így szól. Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakozottak utánam. Izraelről viszont így szól. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. A törvény betartásáról beszél? Nem, a zsidók pont, hogy betartották a törvényt. Amit nem csináltak, az az, hogy nem hittek Jézus Krisztusban, mint a megváltóban. Halottan átmentek a rossz oldalról a jó oldalra. És aztán persze, hogy majd olvassuk, azt is fogjuk olvasni, hogy csak azt hitték, hogy átmentek. Ez a legnagyobb képmutatás. Tehát úgy értem, de a lényeg az az, hogy az életmagja, a Biblia üzenete, Jézus Krisztus, akiben ha hiszel, örök életed van, és maradj az ölében, és hallgasd őt, és ahogy hallgatod, egy csodálatos igazság, a legszeretőbb, a legölelőbb, a legmeggyógyítóbb, a legálmodottabb igazság, bontakozik ki előtted, és válik szervesen részévé a lelkednek. Válik egy kormányzó tanná az életedben, amely utána csodálatos gyümölcsöket terem, és szabaddá tesz. Hogy értem, szabaddá. Oda megyek, ahova akarok, azt csinálok, amit akarok, végig az atya ölében. Végig az atya ölében. És ha valamit rosszul gondolnék, ő majd azt is megmutatja nekem. És mindent szabad nekem, csak nem minden használ. És amikor ebben vagyok, majd szól nekem. És mindent szabad nekem, csak ne váljak semminek a rabjává. És amikor készülök a rabjává válni, vannak módszerei rá, hogy megszabadítson engem. És van egy összhang közöttünk, és a rezdüléseire is figyelek. Nem szabadosságban élek, ahol azt mondom valamiféle elmebeteg következetlenségben, hogy tegyük a rosszat, hogy valami jó származzon belőle, dehogy is. Az atya ölében, a szívem legmélyén, teljes őszintességgel születik meg a vágy arra, hogy a jóság gyümölcsként megteremjen rajtam. De a lényeg, hogy élek, és nem nyitok új frontot. Amen. Amen. Mennyei atyánk, amióta csak létezünk, ezt magyarázod nekünk. Úgy kívánjuk végre megérteni. Úgy kívánjuk végre a zsigereink legmélyéig magunkba szívni. Magunkba engedni a te igazságodat. Bármi legyen is az. Bárhogyan is. Írja az felül a mi igazságunkat, a mi elképzeléseinket. És el fogjuk olvasni ezt a levelet, a te szavaidat. És aztán majd tovább megyünk az örök biztonság tanával, a cáfolattal. És hagyjuk, hogy hasránk ott is, hogy az ellenérvekkel is szólj hozzánk. De nem a sajátunkat keressük, hanem a tiédet. Mert élni akarunk általa. És hogyha úgy hallgatod ezt az üzenetet, hogy még soha nem hittél Jézus Krisztusban, mint a személyes megváltódban, ha nem tudtad, hogy ő Isten, és hogy ő fizette ki az összes adósságodat, minden bűnödet, akkor csak bízd rá magad most. Egyszerű hittel, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat, adj nekem örök életet, mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat, adj nekem örök életet. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. És akkor ezt tényleg elolvassuk. Jó, itt fogjuk folytatni. Nem lesz egy órába belefér, mert ilyen tempóba fogjuk olvasni. 10 perc egy fejezet. És megdöbbentő lesz. Szabad otthon is elolvasni. Most is és utána is. Oké, van esetleg hozzászólás, vagy gondolat, vagy bármi? hány egyházból fognak kiátkozni ezután. Csak egyből, a keresztényből. Figyeljetek, ez a legbiblikusabb üzenet, amit csak el tudok képzelni. Figyeljetek, nem oldódik föl a feszültség sehogy máshogy. Csak ha megengeded ennek az igazságnak, hogy a legvégsőkig beivódjon a lelkedbe. Figyelj, nem vagy jó, és nem is leszel soha. Szerintem komolyan él benned az elképzelés, hogy csak egy kicsit még dolgozol magadon, és majd szóra emelt fővel állhatsz Isten elé, önnön cselekedeteid alapján. Hányatokban él ez az elképzelés? Csak egy kicsit. Oké, most tudom, ezzel az üzenet után senki nem tesz, hogy bennem él? Hát azért tudok erről beszélni. Mert újra meg újra ilyen imán találom magam, hogy ó, Uram, bocsáss meg, tudom, hogy teljesen elszúrtam, és most biztos, te tuti, hogy most buktam el mindent, mert tehát, hogy én hogy csináltok ilyet, tudod? Csak hogy egyszer látom magam kívülről, hogy milyen ima ez? Tehát úgy értem, ezt, tehát ki mondta neked, hogy mesztelen vagy? Ki mondta, hogy a bevégzett munka nem... Igaz, amit mondasz, tényleg gáz. De épp mászol le az ölebből, és mész el, hogy rendbe hozd. Ugyetem, attól, hogy te gáz vagy, miért akarsz rendszert váltani? Ugyetem, a rendszer az az, aminek én mondtam, a kegyelem. Maradj az ölembe. És beszéljük meg, mert tényleg gáz, ugyetem, már csak 9 ujjad van. És már nincs csak további 9 dobásod ezen a területen, és utána új életstílust kell tanulnod újak nélkül. Már mondjuk, már a kettőnél már rossz, főleg ha két külön kézem van. Értitek? Tehát Isten törődik azzal, hogy mit teszünk az életünkkel, hogy az életstílusunkkal, a gondolati szokásainkkal, a viselkedésbeli szokásainkkal, hogyan ártunk másoknak és magunknak, hogy ezzel törődik. De az alapja ennek a törődésnek nem a megfelelés, hanem a tehát ugye nem a cselekedetek alapján való megfelelés, hanem az elfogadottság, így kell mondani. Nem a megfelelés, hanem az elfogadottság. És ez egy más világ. Ez nem egy apró változás, ez egy teljesen más, egy másik univerzum. És azt gondolom, hogy 100 hívőből 99 nem élt még ebben soha. Ugye értem, az igaziban. Soha. És kívánom, hogy átjöjjünk oda mind. Jó, van esetleg kérdés vagy hozzászólás? Nem? Nincs? Harcolj a benned élő vallásos emberrel. Ne engedd, hogy a benned élő vallásos ember rászedjen, felülkerekedjen. Mert azonnal bevisz a málnásba. Azonnal benne vagy a munkaprogramban. És ahogy benne vagy a munkaprogramban, cicegsz Isten előtt, vagy bujkálsz előle. Cicegés, tudjátok mi? Azt mondom, sokszor tanítottalak titeket, az új hallgatók. De, tudod, mit akarsz? Megcsináltam. Hát jó, akkor nézzük meg, hogy a következő menetet is bírod-e. Tudod, ellenállsz a kísértésnek? Király. És ezért vagy igaz, mert ellenállsz a kísértésnek? Nagyon jó. Nézzük meg, hogy egy kicsit feltekerjük a hangerőt, akkor mit csinálsz? Hoppá! Sanyika! Hoppá! Nem bírtad a kísértést? Akkor most bujkálsz, igaz? Most mész és rendbe hozod. Értitek? Sanyika egy beteg rendszerben él. Egy olyanban, amiből Isten az új szövetséggel kihozott mindannyiunkat. Csak én újra meg újra visszamászok. És te is, tudom, mert ugyanaz a vallásos vágy ég benned, mint minden emberben. Szabad vagy. Szabad vagy. Szabad vagy. Szabad. A szükséges szenvedés tesz ránk elég terhet ahhoz, hogy ne kelljen a szükségtelen. Ezt érted? Nem Isten szivat téged, hanem a világ, és az élet amúgy is nehéz. Isten nem ellened van, hanem veled. Kérlek, ne csinálj belőle virtuális ellenséget, hogy még vele is harcolnod kelljen. Az élet önmagában is elég nehéz, és Isten nem ellened van ebben az életben, hanem veled. Nem állsz ki az öléből. Azt lát, azon nevetek, hogy ugyanarról beszélek most már lassan másfél órája, és akárhányszor fogalmazom meg újra, újra ugyanazt a csillogást látom a szemetekben. Mondd még egyszer, mondd még egyszer. De mondd újra, mondd újra. És értem, és azért, mert ez annyira lényeges, mert ez az élet. Abba hagyom. Sziasztok. Haza kell menni, dolgozni kell. Menjetek dolgozni, tegyetek valami hasznosat, cselekedjetek! Hagyjatok nyomot a történelmen! Kapjátok végre össze magatokat. Na jól van, ne hagyjuk abba, mert ez egyre rosszabb lesz. Sziasztok! Mit szóltok a karkötőmhöz? Király, mi? Néztétek, még gondoltam, hogy néztétek. Ja, ezt a fiamtól kaptam. Új kézműves alkotás. A lányomtól is kaptam egyet, de annak túl lányos színe van, ez se teljesen. De ez, hogy? Ez afrikai mintás, igen, 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 igen. De Sanyi, hogy vehetsz föl ilyet? Főleg akkor, amikor prédikálsz. Mindent szabad nekem. Tessék? Milyen? Öt szín, az öt, igen, oké. Okay. Na jó, de ti ezek ilyen vallásos karkötők. Ez ilyen igaz, ilyen semmilyen. A gyerekemtől kaptam. Ezt. És elhiszed nekem, hogy Isten hord a karján olyan kis műanyag karkötőt, amit te csináltál neki? Ami a kapcsolatotokról szól. És büszkén hordja. És semmi nincs benne abból, hogy te most jó vagy rossz. Hanem az csak te vagy, a kapcsolat. Ez a Benji a fiam. Ennyi. Gangster? Ha persze, hogy gangster. Igen. Igen. Bedobozolják Ernőt. De a fiam.
Ezért vettem a hosszút, hogy lássuk a
karkötőt. Igen. Na, menjünk haza. Sziasztok.